Üdvözlöm a Flaster nézőit és a magyar hangolvasóit. Pocsin Zsolt vagyok, a Debrecen Egy című online újság főszerkesztője. Azért szólok itt most, hogy biztassam önöket. 3 évvel ezelőtt egy debreceni olvasónk, amikor elküldte nekünk első támogatását, akkor azt írta levélben, hogy ő rendszeresen havonta egy fővárosi újságra is előfizet. Azért, hogy ne csak helyben tudjon tájékozódni, hanem hiteles tájékoztatást kapjon országos ügyekről is. Ajánlom az ő példáját követésre. Fizessenek elő egy független országos újságra, legyen ez akár a Magyar Hang, és támogassanak egy hiteles helyi orgánumot. 2 fontos lépés ez egy cél felé. Kérem, tegyék meg, hogy szolgálhassuk Önöket.
Üdvözletem, Flaster ezünk, méghozzá Katus Eszterrel az Átlátszó munkatársával, sziasztok. És Farkas Melindával a mi munkatársunkkal, ami a Magyar Hangot jelenti, ugye?
Jó estét, sziasztok!
Hát nagyon friss híreink vannak, mert most itt ilyen kb. Ebéd szünet előtt vagyunk, és hát Gulyás Gergely megtartotta a soron következő kormányinfót, ahol bejelentette, hogy mit nekünk az Európai Unió, ugye mi szeretünk mindig szembe menetelni, ugye az Erasmus programról van szó, mert hogy a bizottság azt mondta, hogy nem, tehát kizárja az alapítványba kilopott, az jó? Az alapítványba kilopott egyetemeket, magyar egyetemeket az Erasmus és a Horizont kutatói programokból, ösztöndíjakból, mert hogy egy kicsit olyan nem annyira átlátható a közpénzeknek az elköltése ezekben a úgynevezett alapítványokban, amit ráadásul telepakoltak fideszes csinovnyikokkal, Lázár Jánostól, Sülin keresztül.
Lezsák Sándorig,
igen. Életük végéig bebetonozva őket ebbe az ilyen 1,5 milliós
ezt úgy érdemes,
kuratóriumi kis izébe, székecskébe. És hát ez nem annyira tetszett az Uniónak. Na most a Tiborcz ügy sejlik elő nekem itten, ebben a kettős front hatástól súlyosan terhelt csütörtökön. Mert ott ugye ugyanez volt, nem? Hogy a ügyészség kinyomozta, lerakták a bizonyítékokat, Magyarország azt mondta, hogy jó, akkor nem tartunk igényt erre az összegre, és akkor majd mi ezt finanszírozzuk. Hát valahogy lábra kellett állítani ugye a családnak ezt a részét is. Na most itt meg azt mondja a kormány, hogy ha a bizottság cseszkelődik, nyilván a gender lobby miatt, ugye, akkor majd mi fizetjük a Erasmus-t is.
Megperelünk.
Azt nem tették hozzá, csak előbb jöjjön pénz Brüsszelből. Nem, az a jó, nem. Adj már kölcsön 1000-est, neked én nem adok. Oké, nem is kell, csak kölcsön 1000-est. No, szerintetek mi lesz? Megállapodunk, nem állapodunk meg? Ja, még mielőtt elmondanátok még annyit, hogy az nagyon cuki, hogy a kormány rácsodálkozott erre a történetre, nem? Derült égből villámcsapásként, ami egyébként dokumentáltan szeptember 19-től tart, mert szeptember 19-én mondta először a bizottság azt, hogy ez így nem kóser. Majd utána ugye decemberben volt a pénzügyminiszterek tanácsának az ülése, ahol azt mondták, hogy akkor ez lesz. Tehát ha másnak nem, akkor Vargának minimum tudnia kellett róla, hogy itt valami van, de Navracsis Tibor mindez meglepte.
Most már én a legutóbbi nyilatkozatában azt olvastam, hogy nem lepte meg, hanem tudott róla, és ők válaszoltak is erre a kitételre, és azt gondolták, hogy megoldották az ügyet. Azt nem tudom, hogy hogyan, de hogy ők választ adtak erre a kérdésre. Ugye hát nem tudom, mi lehetett a válasz, mert a miniszterek továbbra is maradtak a kuratóriumokban, meg az alapítványi fenntartás is maradt. Viszont arra nem válaszolt nekik az Európai Bizottság, ezért ők azt gondolták, hogy minden rendben van, mondta Navracsics Tibor, és most írt egy újabb levelet. Tehát azért Navracsics Tibor még nyilván próbál egyezkedni, úgyhogy szerintem most megint működik ez a kettős felállás, hogy a Gulyás mondja, hogy majd mi aztán kifizetjük, az kérdés persze, hogy ugye miből. A Navracsics meg ugye próbál egyezkedni. Hát, hogy szerintem mi lesz? Én azt gondolom, hogy nem akarják kifizetni az Erasmus programot több ezer magyar diáknak, tehát szerintem meg fognak egyezni az Unióval.
Mekkora összegről van szó? Én ennek elfelejtettem utána nézni, vagy mondjuk ez hülyeség, mert nem nagyon tudjuk pontosan előre, hiszen azt kéne tudni, hogy hány diák, hova megy, mit csinál, milyen kutatói, tehát nem nagyon lehet meg, de esetleg nagyságrendileg lehet, de én ebben nem készültem. Kettős fronthatás miatt, bokkifolyólag.
Hát ezt én sem tudom pontosan, hogy mennyi, de az biztos, hogy több ezer diáknak az ösztöndíjáról van szó éves szinten, ami azért hát nem lehet kevés. Az utazási költségekkel, szállással, mindennel együtt biztos, hogy ez szerintem milliárdos tétel.
Ugye több egyetem mondta, utána Szeged, Sopron, meg nem tudom, hogyha egy kifejről jött ugye a Corvinus, hogy akkor ők majd megoldják, és akkor majd valahogy kifizetik, ha kell a diákoknak ők maguk, amit szintén nem tudom, hogy akkor majd milyen forrásból fognak megtenni. Ugye ezt beszélgettük a műsorról, hogy onnan, ahova jött volna a pénz, onnan nem tudom, hogy fogjuk pótolni, ha egyszer nincs ott pénz. Lehet, hogy majd egyenként az egyetemek kitálnak valamit, vagy esetleg elkülönítünk
valamit. De ki vannak tömve, nem? Hát pont az volt az alapítványba lopásnak az egyik lényege, hogy nem csak úgy az egyetemet lopjuk el, hanem így körbe lopjuk közpénzzel, közpénzjellegit elvesztő közpénzzel is. Tehát hogyha hozzám vágnának 6 millió darab Richter részvényt, én is izé adakoznék.
De ugye nem tudjuk, hogy az alapítványok pontosan hogy működnek, mert elvileg ugye arról volt, hogy majd vonatkozik rájuk ugyanúgy, hogy kötelesek kiadni a közérdekű adatigénylésre választ, de hát mi ezt ugye teszteltük már többször, aztán nem igazán működik ez. Egyszer jött ugye egy állásfoglalás, hogy ki kell nekik adni, mert rájuk is vonatkozik, ők ugye ragaszkodnak ahhoz, hogy nem vonatkozik rájuk ez. Most például a kolléganőm Erdélyi Katalin, ő végig kérdezte az összes egyetemi alapítványt, hogy az adott politikai szereplő az milyen feladatot, milyen összegért lát el, ugye hány órában mit, és hát majdnem mindenhonnan ugyanazok a válaszok jöttek vissza, és hát főleg ilyen sablon szöveg, tehát hogy copy-paste-tel az egyetemek egymás közt ezt így leboltolták, vagy nem tudom, vagy ki voltad, hogy mit kell válaszolni, és akkor majd ír ebből nyilván egy ilyen összefoglaló anyagot, de hogy az volt a lényege, hogy nem hajlandóak elmondani semmit, úgyhogy pontosan milyen pénz honnan megy nekik, mire mit költenek, azt így nem nagyon látjuk egyelőre, mert hogy
ugye vagy a nyilatkozatból az már azt hiszem Varga Juditéból, meg Szijjártóiból kiderült, hogy másfél milliós fizetésről van szó. Azért nagyjából körülbelül. Most ugye itt az a nagy kérdés számomra még egyértelműen nem világos, hogy mi az, amivel az EU megelégedne. Mert hogyha megelégszik azzal, hogy a kuratóriumokból kiszedik ezeket a...
Szerintem ennyi.
Én szerintem is. És ennyi. Akkor meg azt gondolom, hogy nem fogja bevállalni a magyar kormány azt, hogy mit tudom én, 10 millió forintért kockáztat több milliárd forintot.
De pontosan, hogy fogják meghatározni, hogy kik kerüljenek ki? De mert hogy most pont belefutottam egy Száraz István cége nyert egy újabb megbízást a Kecskeméti a Neumann János Egyetemtől, és ott például konkrétan tele van az MNB-hez köthető emberekkel, ott van a Lezsák, pont azért említettem, mert most ez szembe jött meg, hogy ott van itt a polgármester, stb. Tehát, hogy ezeket, tehát, hogy mit mondasz, hogy kit szedsz ki mindenki,
aki Fidesz.
Igen.
Vagy kék szemeket. Fidesz-szerű.
Nem tudom, tehát, hogy nekem ez kicsit így fogalmilag nehéz ügy lesz, hogy akkor mit határozunk meg, hogy ki kerüljenek ki, vagy akkor kit rakjunk a helyére, tehát csak az egyetemről, de hogy az egyetemről is vannak már olyanok, akik be vannak ágyazva valahol.
Pécsett
például Szili Katalin van benne, de értitek?
Tehát, az mekkorát
fog. És erre mondhatják, igen, nem, hát MSZP-s volt, és akkor... Tehát, hogy érted, hogy fogják meg, ha mondjuk ilyen kérésük lenne, hogy kiket szedjünk ki, hogy akkor kiket konkrétan, vagy név szerint majd?
Hát gondolom, maximum annyit, hogy legalább a miniszterek ne legyenek benne, vagy országgyűlési képviselő. Hát valamennyire meg lehet határozni, csak szerintem is az a lényeg ebben, hogy a problémát magát abszolút nem szünteti meg. Igazából még a tüneteket se kezeli. Tehát most az, hogyha Lezsák helyett XY miskolci, fideszes, önkormányzati, akárki fog ott ücsörögni, akkor mi van? Mert a cél úgyis az, hogy elfideszesítsék a felsőoktatást. Az tökéletesen menni fog. Ez meg egy ilyen kis nem is tudom.
Hát meglátjuk, hogy mivel elégszik meg az Unió. Ha valóban azt szeretnék, hogy az alapítványokat úgy, hogy van, szüntessék meg, és álljon minden vissza a rendes kerékvágásba, akkor úgy biztos, hogy nem lesz 2024-ben pénz. Tehát azt tudni. Azt nem lehet lezongorázni. Én azt gondolom, hogy megint majd megelégednek egy ilyen jelképes megoldással.
Vagy lesz majd megint valami, mivel mondhatják, hogy ha ti elfogadjátok ezt a javaslatot, amit eddig nem akartatok, ugye? Külügy, valamire mondtok, mindegy mi az, amivel mindig vétózunk, tehát mindig biztos van valami éppen aktuális, vagy lesz valami, akkor mondjuk lemondunk erre, vagy nem tudom, tehát, hogy lehet kötni ilyen alkukat, hogy akkor látványosan meghátráltok térlépésbe, és akkor...
De szegény Unió nem is tud más csinálni, nem? Tehát ez olyan, mint a, ugye, jó tudom, korrupt, mocskos, lépsi, de azért mégiscsak működik valamennyire az unió, de hát ott ugye azon alapszik minden, hogyha vannak szabályok, azokat betartják, és hogyha vannak helyzetek, akkor igazodnak a szabályokhoz, és nem a szabályokat igazítják mindig a helyzethez, hogy ez nekik jó legyen. De ugye ennek meg ez a lételeme, az alapja a működésének a gyökerei, vagy ide kötődnek. Na most ezen tud vele mit kezdeni, hát itt van a korrupció ellenes hatóság is. Ah. Jó, létrehozták, és akkor mi van? Tehát, hogy nem tök mindegy. Itt is az alapproblémát, azt nem, és az, nem hiszem, hogy a Unió mondhatja azt, hogy szüntessenek meg alapítványokat. Mert egyébként alapvetően nem lenne azzal gond, nem, hogy létjön egy alapítvány, amely azért, csak hát itt ugye megint ilyen neresen történt az egész. Azt hiszem, nem tudnak mit kezdeni.
Hát meg ebben az esetben tényleg konkrétan az történik, hogy ugye, hogyha nem lesz Erasmus program, azzal pont egy olyan réteg sérül, akinek nem kellene. Tehát az Unió nyilván nem szeretné azt, hogy fiatal magyar diákok ne tudjanak külföldre menni tanulni, hiszen ez a nyitás ugye Európa felé elvileg, tehát
ami szerintem még rosszabb,
veszélyes játék ez azért
nekik is. A másik része az, hogy nem vehetnek részt a nemzetközi projektekben, uh-huh. A kutatásokban, az nagyon durva. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg gondoljunk bele, hogy itt vannak tehetséges fiatalok, igen. akik nem lángelmettök mindegy, akármilyen jó szinten űz bármit, de akár most nézhetjük, nem tudom, az oltás, a Covid ellenes oltás, vagy az összes többi kutatást, hogy milyen szerepet töltöttek be, akár hazai, mondjuk a pécsi kutatók, tehát hogyha most őket kiveszük ezeket a nemzetközi projektekből.
Nekem ez megtetszett, ez a Covid ellenes oltás. Most a témán kéne gondolkodni, de azonnal elkezdtem ezzel, hogy mit lehetne ebből a Covid ellenes időről kihozni, hogy ott benagy a fickó, nem akar beteg lenni, megkapja az oltást, és nem, tehát nem úgy jön ki, nem, hogy védve van a vírus ellen, nem hisz benne. Tehát, hogy is igazából
nem hiszem,
ha nincs vírus, nincs betegség.
Ugye. Amúgy mi belülről teszteljük az integritás hatóságot, erről is írtunk pont a mellékletben, mert hogy több
szállítás. Tehát járulók lettetek és bekerültetek a valamibe.
Gondoltuk, hogy már legyünk valamiben közösek, ne csak ti legyetek árulók, már mi is árulók legyünk.
Na jó, de ti a nagy ügyet árultátok el, mi csak a Fidesz.
Szóval így úgy voltunk vele, meg hát nem csak mi, nyilván több szervezet, hogy hát ha már volna ilyen lehetőség, akkor próbáljuk ki, tehát teszteljük le, hogy ezt mennyire gondolják komolyan, akkor próbáljuk ki, hogy egyáltalán felvesznek-e, vagy tényleg egy ilyen gíterület lesz az egész, meg feltöltik nyilván kormányzati szereplőkkel, de aztán a mi meglepetésünkre is felvették az átlátszót, pontosabban ugye főszerkesztőnket, Bodoki Tamást.
És volt már meeting?
Volt már egy, nem is sikerült elfogadni a napi módokat.
Ja, jó. Az tök jó, mert az egészen pontosan olyan lesz, mint például a közszolgálati közalapítvány kuratóriuma, ahol van ugye 3 darab ellenzéki, meg nem tudom hány millió
fideszes,
és akkor mindig, amikor a 3 szerencsétlen ellenzéki próbálja bevinni a közmédiának az ügyeit, akkor nem fogadják a naprendi pontokat.
Nem, hát azért majd meglátjuk, tehát nyilván akik ötöt megmondták, Transparency, mert még több szervezetben nem van, hogyha nem működik, akkor kiszállnak, de hogy muszáj kipróbálni, hogy működhet-e, vagy egyáltalán van-e bármi lehetőség arra, hogy valami elinduljon, vagy tényleg legyen ennek valami tétje, vagy bármi, de hát egyelőre még nem jutottunk messzire. De ebbe fogunk számolni mindig folyamatosan, már azt kérték, hogy ne tegyük, de azért mondta, fogunk számolni.
Az milyen jó, nem, hogy az átláthatósággal foglalkozó állami szervezetnél azt kérik, hogy akik részt vesznek, nem.
De miért nem lehet beszámolni róla?
Még erről nem tudok sokat, most volt az újabb, úgyhogy majd a főszerkesztő úr majd beszámol.
Ez az adott ülés harmadik napi rendi pontja lett volna, de... Hát ugye mindent megpróbáltak, de sajnos. Na, visszatérve a kis egyetemi ügyekre, nekem ami nagyon tetszik ebben a történetben, hogy a kormányzati nyilvánosság, ahogy ezt már is ugye így körbe szeretgeti, mert tényleg az a történet, arról szól a történet, hogy egyrészt ugye Brüsszel azért, mert Orbán Viktor a magyar érdekeket mindig szem előtt tartva és kizárólagosan, ezért folyamatosan gyepál minket. A másik ok a genderlobbi, ez teljesen egyértelmű, mindenben benne van, a buzik. Harmadik, az még jobb, ezt most olvastam a Magyar Nemzet, de úgyhogy tuti, hogy már akkor lehetett tudni, hogy az Erasmus-szal lesz a következő összeakaszkodás, hogy az Erasmus miatt fognak belénk kötni, amikor a pedagógusok elkezdtek sztrájkolni.
Aha.
Értem.
Keresem a kapcsolatot, légy segíts.
Hát mert onnan pénzelik a tanárokat.
Mármint
honnan? Nem.
Nem olyan egyszerű, ez valami furmányos lesz, nem. Igen.
Már úgy látom, elfelejtettitek, hogy kell magyar nemzetet olvasni. Hát azért, mert onnan lehetett tudni, hogy az oktatás lesz a következő behatolási pont.
Még mindig keresem a kapcsolatot önmagában.
Tanárok,
csak az oktatás. Igen, az oda oké, de hogy nem...
Iskolában oktatnak.
Igen, de
az egyetemi iskola. Hát mindegy.
Ja, iskola.
Magát az egész oktatás ügyet akarja Brüsszel felforgatni. Az először is lepénzelték a liberális, kommunista, budapesti pedagógusokat.
Hát ezt mondtam, hogy ők pénzelték le.
Igen, jó, akkor oké, bocsánat, figyeltem. Másrészt meg a egyetemeken is ütnek egyet.
Igen.
Tehát, hogy most szétbasszák a magyar oktatást, ami egyébként tök jó.
A szuper magyar oktatás az, most lezülesztik a pedagógus tüntetésekre, igen.
Mi tudnak ez, amit tönkretenni?
Jó, én csak mondom, hogy mi a... És tényleg ez?
De nem, egyébként az egyetemeken még pont van mit tönkretenni, mert amiről pont beszéltünk az előbb, hogy azért ott komoly szakmai munka folyik.
Na, igen. Hát Gulyás Gergely fel is sorolt, hogy milyen fantasztikus tudományos eredményeink vannak már is. Ugye, itt nem telt el csak egy-két év, és már is. Helyeket léptünk előre mindenféle nemzetközi egyetemi rangsorokban, a tudományos publikációk száma szemmel, a Holdról látható mértékben emelkedett, meg ilyenek.
Ja, annak a felét, vagy nem tudom, felét, harmadát, meg negyedét, nem tudom, a 8 pontos szám, azt egy ember termelte egyébként, egyetlen.
Ki?
Hát sajnos nála úgy jutott, most nem tudom a nevét, de meg fogom nézni,
ja.
És megmondom utólag.
Ja, ez olyan, mint hogy így, tehát, hogy ha ő ír egyet, akkor az én... Hát, hogyha többet
publikál, mert, hogy... igen, akkor az adott intézménynek megnő az impact faktora, és akkor, tehát hogyha egy valaki nagyon aktív, és már pedig az illető aktív volt, akkor az megjelenik. Tehát úgy tűnik, mintha sokkal több lett volna valójában, értem. Csak egy valaki volt aktív.
Értem. Kis ország, kis sikerek. Kíváncsian várjuk a folytatást. Na de, ami itt van még nekünk témának. Van egy jó térképetek, mármint, hogy nem nektek, hanem közös munkában, ugye? A K-monitorra. Az átlátszóban a K-monitor az térképre rakta ilyen saját gyűjtés cikkek, itt-ott megjelent közlemények, meg a nép bejelentése alapján, hogy melyik településen milyen üzletek, milyen szolgáltatások közvetlenül zártak be. Ezt érdemes megnézni egyébként, hogy ránéz a ember Magyarország térképére, és itt tulajdonképpen egy ilyen bezárt üzlet rajzolja ki, vagy bezárt üzletek ikonjai zárják, vagy rajzolja ki az országot. És ez nem tudom mennyi, ugye csak kis boltokból azt mondták, hogy 4000 körül van az, ami lehúzhatta már a rólót, mert nem nagyon van ilyen gyűjtés, tehát ez igazából hiánypótló. De hogy ez a kép, amit ott látunk, az elég durva. Ah. És ugye még csak most hasítunk majd bele ebbe a bizonyos legnehezebb évbe, mert hogy most már a kormány is azt mondja.
Hát ugye most 25, most nem tudom, már kijött-e azóta, mert ugye csütörtök reggel szoktak kiadni a legfrissebb adatot, ugye az inflációst. De olyan 25,8%-os inflációt vártak az elemzők, úgyhogy nagyjából, mert ugye 22 volt decemberben, és hogy ez biztos, hogy nőtt ugye a benzin árstopp eltörlése miatt. Hát ugye ezt a gyűjtést még mi szeptemberben, nyár végén szeptember környékén kezdtük el, vagyis pontosabban a K-monitor, és akkor így mi igazából beszálltunk segíteni, de az alap, tehát a fő munkát azt ők végzik. És hát ugye először, amik jöttek, az önkormányzati intézmények voltak, hogy na, akkor mit itt a múzeum, itt a könyvtár, nem tudom, ezek zárnak be. És akkor ezeket követték a posták egyszer csak hirtelen, ugye az a több mint 300 posta egy hirtelen rázódult, hogy akkor már zárunk rengeteget. Na, az nagy való volt, nem tudom, hogy a K-monitorosok hogy oldották meg, de ők rakták fel ezt a térképre, mert egyesével kezdve ez így elég nehéz ügy lett volna. Jöttek a rendőrösök, ami ilyen nagyon megdöbbentő dolog volt, hogy ilyen állami intézményeket is bezárunk, persze a rendőrség állam nincs itt semmi gond, majd máshonnan a kapitányságokról kimennek, tehát hogy nem bocsátják el a rendőröket, minden létszám marad, csak hát majd máshonnan fognak kivonulni, de hát alapvetően azért vannak az őrsök, mert hogy helyben legyenek a rendőrök, mindegy. Aztán rengeteg kisvállalkozás, ami ilyen elsőre nekem furcsa volt, de tökre van menni logika, szoláriumok, nagyon sok ilyen szépségszalon, hát ugye az áramköltségek miatt, igen. Ott ugye nem megugrik, és ezek így sorra zártak be. Tudom, hogy ez így nem tűnik ilyen, nem tudom, hatalmas problémának, de ezek mind vállalkozások, mind,
persze,
mind
persze.
pénzt hoznak a családoknak, ezek mind keresetek, tehát hogy ezek, és utána hát nem tudom, hogy akkor ugye mi lett velük. Ugye rengeteg úszásoktatás például, akik így megszűntek, vagy hát most átmenetileg ugye felfüggesztették a tevékenységüket, és ugye hát sok vállalkozás azon, hogy nem tudjuk, hogy vissza tudnak-e jönni. Tehát hogy nagyon sokan azt jelentették csak be, hogy átmeneti időre, tehát ugye téli időszakra, és akkor majd tavasszal újra kinyitnak, de hát vagy sikerül, vagy nem. Tehát hogy vagy lesz kereslet, vagy nem, vagy újra lehet, vagy hogyha mondjuk van egy ügyfélköröd, azt vissza tudod-e hozni x hónap után, vagy azok már találnak közben más szolgáltatót, ahova átmennek, tehát ez ilyen elég összetett folyamat. Tehát ugye a fürdőket érintette, tudjátok, a miskolci fürdővel is ugye volt ez a húzavona, bezár, nem zár, bezár, most éppen nem tudom, éppen be van zárva, vagy sem. Ugye
hát összek voltak a vállalkozók.
Igen, de utána, igen, hogy kinyitották, de most azt hiszem újra bezárt. Tehát, ugye, hogy nehezen hozzák össze. Meg hát ugye most minden záró volt az ünnepek alatt, tehát az összes hivatal, minden tényleg húzták a rolót, egyetemeken nem volt ugye vizsgaidőszak, nem lehetett vizsgázni, és hát egy eset volt, amikor kiderült, hogy ami 6 fokos terem, vagy nem tudom, jó volt, hogy milyen helyen kellett volna valakinek vizsgázni, tehát ugye azt nyilván vizsgálják ki, hogy ott mi történhetett. De ugye azzal jön a kormány, hogy hát milyen
szintet. Hidegebb volt, mint kint.
Hát valami olyasmi, azért mondom, valami 6 fok, mert ugye most sok iskolában jelentették, hogy ilyen 11, 16, 15 fokok, tehát egy sapkába, azért mennek a gyerekek tanulni, de hát ugye, hogy is szólt az a szép mondat, hogy ott a Nyugat-Európában majd szülhetnek a férfiak, nálunk meg majd meg nem fog megfagyni télen.
Amikor még a németeken, meg a 20 fokokon.
Igen, kinek mit intézett a kormánya? Hát most azt intézte a kormány, mert nyilván, hogyha másokat kérdezünk, akkor a szankciós politika okozza ezeket a problémákat, meg megint másokat, akkor nyilván nem az okozza. Tehát, hogy kinek mit intézett a kormánya. Tehát, hogy most hidegbe járnak a gyerekek nyilván iskolába, ami elvileg 18 foknak, vagy mennyinek kéne lenni, de sok helyen nincsen. Főleg most ugye szünet után, amikor sok helyen lekapcsolták, hogy temperáló fűtés volt, tehát ugye hideg iskolákba mentek szerencsétlenek vissza. Viszont hát ugye azzal jön a kormány, hogy milyen frankon lecsökkent, ugye, hogy nem fogyasztottunk gázt, mennyit spórolunk.
És bajnokok vagyunk. Igen.
Milyen ügyesek vagyunk. Igen, 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 igen. De hogy közben a gyerekek megfogynak a suliba, senkit nem érdekel, meg bezártak a kulturális intézmények, meg nem tudom, nincs most éppen Pécsett a harmadik színházat fogják valószínűleg bezárni, mert hogy most lesz az utolsó előadás nem sokára, és utána már nincs keretük működtetni, és az sem biztos, hogy ki fogják tudni nyitni valaha. Úgyhogy most ott is ilyen megmentőkre várnak, meg adományokra, hogy fenntartsák, és most mondhatjuk azt, hogy a színház és meg ezek a kulturális intézmények, jó, hát ezek nélkül el vagyunk. De hogy pont a Covid alatt, amikor ugye nem lehetett koncerteket adni, akkor ugye sok színész meg zenész kérdezte, hogy jó, de akkor gondolj bele, hogy akkor mostantól, ha nem fizetsz ezekért, meg nincsen ilyen lehetőségünk fellépni, meg nincs bevételünk, és nem tudunk ebből megélni, akkor mondjuk nincs zene innentől kezdve, akkor képzeld el az életedet, hogy nincs zene.
Hát ebből a szolgáltatásokból emberek élnek. Tehát, hogyha valakit nem érdekel a kultúra, azt föl kell fogni, hogy emberek élnek ezekből, akiknek ezek után nem lesz fizetésük, ha nem lesz fizetésük, nem tudnak vásárolni, tönkre megy az ő kisboltja, tönkre megy a fodrászata, tehát minden mindennel összefügg. Én vidéken élek, és én tényleg azt látom, hogy a túlélésért folyik a harc. Tehát aki nem zárt be, mert az emberek nem akarnak bezárni, mert nincs arra tartalékuk mondjuk egy kis üzletnek, egy kis büfének, egy fodrászatnak, egy szoláriumnak, hogy hónapokig otthon üljenek, mert nem tudják kifizetni a rezsit, mit csinálnak? Mindent lekapcsolnak. Igen. Tehát fűtetlen intézményekben, vagy fűtetlen üzletekben dolgoznak, egy kis hősugárzó naponta megy egy órát, 10 fokból lesz 12, és abban ülnek, és éjjel-nappal meg vannak fázva betegek, kabátban, bakancsban, nem tudom én, miben dolgoznak. Például nálunk Szekszárdon a piac téren, ezt bemondhatom, egyetlen üzlet tulajdonos, illetve bérlő sem kérte a fűtést, tehát konkrétan októbertől májusig le van kapcsolva a fűtésrendszer. Most majd utána meg majd föl lehet majd mérni a károkat is, mert ugye ebbe se gondolnak bele, tehát hogyha központilag lekapcsolnak egy rendszert, akkor ott, hogy fagypont alá süllyed a hőmérséklet tartósan, akkor el fognak fagyni a csövek. Jó. Nyomja mindenki ész nélkül ugye a klímafűtést, próbálkoznak ezzel, meg a hősugárzókkal. Elmondta már több szakember is azt, hogy a folyamatos pára a hideg falra ugye rácsapódik, penészesek lesznek a falak, minden tönkre fog menni. Tehát még majd csak most fogjuk meglátni az igazi következményeit, a kárait annak, hogy mit jelent az, hogy nem fűtünk. De szóval szerintem egészen borzasztó a helyzet, amit én látok vidéken, és az igazi nagy probléma majd még most jön, ugye január 1-től a végső menedékeseket kivették a kedvezményes tarifából, és ugye a kedvezményes tarifa az is már háromszor annyi volt, mint amennyit korábban fizettek, na most azt még egyszer megduplázzák. Tehát most már sokan ötször annyit fognak fizetni, egyszerűen képtelenek kitermelni ezt a cégek, ahogy ugye az emberek is egyre kevesebbet költenek. Tehát mind fogsz? Hát kaját kell venni, de már mondjuk nem az étterembe mész el megenni, a hajadat otthon befested, a mit tudom én, körmödet otthon kilakkozod. Tehát mindenki azt mondja vidéken, hogy aki ezt túléli, az megmarad. Hát köszönjük szépen, csak nem tudni, hogy ezt hányan fogják túlélni.
Válságtűrő nemzet vagyunk, megmondta Novák Katalin, úgyhogy nőjünk fel a feladathoz. Igenis. Amúgy gazdaságilag meg bevételek, két ponton fog hiányozni, tehát hogyha valakinek megszűnik a vállalkozása, igen, vagy a munkahelye, akkor egyrészt ott nem fizetnek adót, meg egyebet, másrészt meg ő nem fog tudni fogyasztani, vagy sokkal kevesebbet, igen, fog fogyasztani, tehát hogy ez egy ilyen, aztán ki tudja, hol áll meg, de elnézve a költségvetést, ami a parlament jóváhagyására vár, bár már működik, ugye ez egy zseniális húzás ez is, nagyon optimistán tekintenek, igen, a jövőbe. Bár mondjuk 2022-ben is optimistán tekintettek, aztán, igen, tulajdonképpen egy árva bötűnyen valósult meg a költségvetésből.
Emlékszem, amikor még évelején a Varga Mihály mondta, hogy hát igen, lehet, hogy két számjegyű lesz, akkor még arra tippeltek, hogy ilyen 9% körül lesz az infláció, lehet, hogy átcsúszunk 10-be. Mm-hmm. Most már mindenki, hogy visszasírná azt a 10-et,
hát akkor még elég ijesztőnek. Hát az éves infláció, az most fog megjelenni.
Ma.
Ma?
Azt mondtam.
De még nem láttam.
Nem láttuk. Nem volt.
Hát mondjuk
nem.
Az előrejelzések, és ezt elég jól tudják számolni. Mondom, 14 és fél az éves.
14 és fél? Aha. Mondom, a mostani azt mondták, hogy 25.
Hát, mi jól indultunk, ilyen 8-9-10-11-ekkel indultunk az első napokban, és akkor utána év végére az nagyon durva volt, és ebből jön ki ilyen 14 és fél.
Most az élelmiszerek azok hol tartanak? 45?
A legutóbbi az 40 volt, és akkor arra jön majd rá a tervek, hát nem tervezik ezt. Szóval az előrejelzés szerint a legutóbbi hónap 40%-ára jön rá az e-havi 30%.
Ja, ami... Az egyik magyar üzletláncban dolgozó üzletvezető ismerősöm azt mondta, hogy márciusig még 30%-ot kell emelni.
Igen.
Aha.
Igen, hát azt mondták, hogy kb. Még.
Mindenen szinte. Szinte mindenen. Hát ez egy élelmiszer üzletlánc, tehát azon kívül, mit tudom én, ilyen alapvető fogyasztási cikkek vannak, mint mosószer, meg tisztálkodási eszközök. Uh-huh. Nem mondom a nevüket, de 30%. Úgyhogy...
Hát ugye azt mondták, hogy az első negyed évben fog tetőzni valószínűleg, igen, az infláció, és akkor ott elvileg majd jól megáll, és akkor utána javulhat a helyzet.
Az a jó ebben, és azt felejtik el sokan, hogy ugye ez a tetőzés, ez így kvázi jól hangzik, hogy az, mint hogyha vége lenne valami, hogy a betűzőkkel. Azért csak aláépítették a World Trade Center-t. Mert hogy minden hónapban 20-30%, most 40, most 30, és akkor ezeket így összeszorozgatod, ez ilyen matematikai érettségi, alapszintű érettségi feladat körülbelül, vagy ha egyik hónapban ennyi volt, a másikban annyi volt, akkor amikor betetőzik, az, az fogja betetőzni, és az már nagyon durva, ez 609 forint a Coca-Cola.
Olyannak nem tudom, mert nem eszek kólát, de hogy minden...
Én 199 volt.
Bocsánat, margarinon meg ezeken szoktam levérni a sajt. Igen. Tehát, hogy ott azt így végképpen...
Hát azt tudjuk, igen, sajt. Azt a múltkor már meséltem, hogy visszaraktam egy sajtot, mert azt mondtam, hogy na jó, ez most már...
Én már az összeset rakom.
Hú, ez most már ilyen izé, mint egy aranytömböt fogna az ember. De aranyat úgy helyszel, tehát
ugye?
Vissza. Fúj. Ja, vettem most egy jó vajat, 250 gram, 1600.
Hát jó neked, majd hatolj felőle.
Ja, de nem eszem. Nem
az, ja, nézze, kedved.
Figyelj, a hűtőnek van egy ilyen izé része.
Kirakat.
A szép. És ott így.
Ma mit nézek ebédre?
Igen. Mert úgy van, hogy megcsinod a pirítóst, és akkor üresen kinyitod.
Ma vajat majdnem kentem.
Ma, igen.
De egyébként olyan rossz, tehát, hogy jó, tehát aki úgy nőtt fel, mert mi sem voltunk anyagilag jó helyzetben, és nyilván az ember megtanul spórolni, meg így tartalékol, meg odafigyel, meg minden, hogy tényleg úgy menjek be boltba, hogy majd azt fogok venni, azt teszünk, ami le van árazva.
Igen.
Meg ugye adják a spárba, tudja, nem tudom mennyire járt a spárba, ilyen kis 20%-os kuponok vannak minden hónap elején, kiosztják x napért, és
utána akciós x napig
le lehet vásárolni. És
kivéve azokat a termékeket, ami kéne.
Ami piros, kéne. Meg ami sárga, arra nem vonatkozik egyébként. És hogy akkor így mész be ezekkel, és látom magamat kívülről, hogy ez mennyire gáz, tényleg, hogy itt tartunk, hogy fogom a kis kuponokat, meg hát
nem mi vagyunk a gázok. Ez egyszerűen szörnyű. Tehát én is azt látom, hogy mindenki, tehát nem úgy vásárolnak az emberek, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogy bement és megvettem, amit kell, hanem így sétál a kosárba.
Igen, abszolút.
Sétál, és nézel.
Hát, ha hát pont van egy akció.
Igen, tudod, igen. Tehát, akkor... hogy mint egy kirakat előtt, így nézelődsz a tejfölöknél, hogy találsz egy olyat, amit meg lehet venni, és bevallom, hogy már én is ott tartok, hogy időnként nem. Tehát akkor nem. Azt mondom, hogy akkor oké, akkor itt ennyi, akkor majd átmegyek holnap oda a másikba, ahol azt olvastam, hogy akciós, és ott persze nincs, mert igen, már elvitték, mire én odaérek, és akkor gyakorlatilag szombat-vasárnapi program, hogy a különböző boltokat végigjárod, és hát, ha valahol megtalálod azt a terméket, ami kicsibe olcsóbb. Egyébként rengeteget lehet ezen fogni, csak hát ez borzasztó. Igen. Tehát, hogy ezzel töltjük az időnk egy jelentős részét, hogy boltokat járunk, és nézegetjük, hogy a sajtot hol tudjuk még megvenni, és hol nem.
De amikor tényleg nem gondolt, hogy erre nem gondolt volna az ember még, tudom, 1 évvel ezelőtt sem. Hát korábban
nem, hát amikor nagymamám ezt csinálta, akkor bevallom, hogy én kinevettem. Ez szörnyű.
Azt is pont akartam mondani, hogy röhögtél a nagyon, amikor az akciós újságba karikázott.
Mi? Konkrétan így volt. Jó, hát ő már megélt sok mindent, amit mi még nem. Hát most... Nem büszkén mondhatjuk, hogy mi is megérjük ugyanezt, de ez egyszerűen borzasztó. És igen, az, hogy még a tetőzésről csak annyit mondanék, hogy ugye valami akkor tetőzik, és azért kezd utána csökkenni, mert a kereslet elkezd rohamosan csökkenni. Tehát oda fogunk elérni, azért fog tetőzni az ár, mert az emberek nem fogják tudni megvenni az élelmiszert.
Igen.
Ez a borzasztó.
De már most csökkent valamennyit, úgy tudom, mert elvileg még karácsony előtt még nem, mert akkor még ugye mindenki próbálkozott, de hogy már azért
volt egy ilyen egyszer élünk feeling ebbe az idei karácsonyban.
Szerintem igen. Egyébként én is így voltam, mert valami őszintén.
Komolyan? Vettél vajat?
Azt pont nem.
Azt azért nem. Azért nem. Vajat azért nem.
Járazott szoloncukrot, de vallom, karácsony után vettem.
Ezt te akkor a császára vagy az életnek. Műsor után hadd kérjek minden jó tanácsot. Okay. Na, de komolyra fordítva, valami még volt a fejemben. Ja, hogy az nagyon fontos, amit mondom, Elinda, hogy igen, hogy a tetőzés az ilyen izének hangzik. Ilyen pozitív, nem? Ilyen pozitívnek. Valami tetőzés, elkészült, csúcsra ért, orgazmus, ez még ilyen tetőzés dolog, de ez egy fájdalmas tetőzés, mert hogy pont azért, mert az épület a tető alatt összeomlik gyakorlatilag, és valóban már nagyon sokan nem tudják megvenni. A nyugdíjas, vagy a 15%-os nyugdíjemelés kapcsán olvasgattam egy nagyon sok cikket, és vidéki cashmás kiadványokat is.
Én tudom. Jó, folytasd, bocsánat.
Hangosabban ezeket.
Én hősöm.
És egész őszintén megjelentek, itt a Sonline, meg a Borson Online, többet is olvasgattam, a helyi nyugdíjszervezeteknek a véleménye, és nem is ez volt, hanem a számok, amik ezekben a cikkekben voltak. Tehát például Borsodabói Zemplén megyében 144 000 forint az átlag nyugdíj.
Az átlag?
Aha.
Tehát ez azt jelenti, hogy az országos átlag nyugdíj, tehát hogy akkor többségének nem annyi,
igen. Persze. De maga az átlag is borzalmasan kevés, tehát 144 000 forint, és akkor elmondta a néni, egyébként nagyon helyes volt, hogy oké, hogy ők már nem vesznek ruhát maguknak, egyébként ez is milyen nem. Tehát Magyarországon, ha te nyugdíjas vagy, vége van az életnek, nem? Tehát mindenért, abszolút. És közben azt látom, hogy a fejlettebb országokban ez nem az élet vége, hanem egy másik életnek a kezdete.
Akkor élvezheti,
talán jobb is.
Akkor élvezheti azt, amiért egész életében dolgozott.
Igen, pontosan.
És pontosan. Ennek így kellene lennie.
És azt láttam én is, hogy napközben nyugdíjasok ücsörögnek a pubokban, a kávéházakban, az éttermekben, jól érzik magát, sétálgatnak. Magyarországon megvan 144 000 forint. Kockás otthonka.
Virágok.
Milyen az a kockás otthon?
Virágos.
Az borzalma, nincs is olyan. Jó van, de piaci rés. Majd, hogyha véget ér a válság, akkor itt be lehet törni. Igen, bocsánat, virágos. Na mindegy, szerintem ez katasztrófa. De hát nagyon elkanyarodtam. És akkor tehát ezen a 144 000 forinton így elgondoltam, hogy azért azt nem olyan nehéz felélni. Nem? Tehát a rezsi az mondjuk elviszi a...
És a nyugdíjminimum. Mennyi?
28 500
forint, meg 2010 óta.
Igen. Állítólag mondjuk most már nem nagyon vannak ilyen nyugdíjak, 28.500 forintos nyugdíj már nem nagyon van, de ugye tudjuk, hogy miért kell ezt tartani, hogy mert a különböző juttatások ne emelkedjenek.
Persze, az összes szopató ágon lévő ágazat ide van ehhez kötve okosan, tehát ez is. Na, de ha már úgyis szóba került a családtámogatások, a család, hogy hát hogy nem emelkednek, ugye? Ez sem, a minimál nyugdíj is, az örökhöz van kötve, tehát náluk úgy látszik, hogy ez így. Családi pótlék szintén.
Kedvencem. 12.200 forint.
Igen, és akkor emellett ugye adják ezeket a én olyan családi támogatásokat, mert valóban egyébként, tehát azért azt nem lehet elmondani, hogy az Orbán kormány ne foglalkozna a családokkal. Bár ugye ott is mindegy, de én is azt gondolom, hogy azért próbálkoznak. Meg talán voltak jó intézkedéseik is.
Igen, csak azt ne felejtsük el, és utána bocs, hogy szabadba
várjuk. Na, nagyjából már itt már egy pont jött volna.
hogy az alanyi jogon járó dolgokat sosem emelik. Tehát ez pont a családi pótlék, bár most már az is két részből áll, meg már máshol áll, meg tehát ezeket, ami tényleg mindenkinek jár a feltétel nélkül, azokat nem emelik. Tehát a legszegényebbeket, akik nem tudnak éppen elhelyezkedni, vagy nincs munkájuk, vagy nem tudom, mert ők ugye azt mondják, hogy munka alapon adnak támogatást, lásd, adókedvezmények, stb., de hogy azokat, ami tényleg mindenkinek járna, vagy ami segíthetne például a családi pótlék emelése, azokhoz soha nem nyúlnak hozzá.
Ez teljesen tudatos.
Persze.
Rendkívül gonosz, de tudatos.
Persze.
12.200 forint, igen, a 16 éves a lányom, amikor megszületett, akkor is ennyi volt, és most is ennyi. Tehát.
És mire neki lesz, hogy lányom,
akkor is lehet, hogy akkor is ennyi lesz, így van.
Figyelj, változó világunkban nem baj, hogyha vannak ilyen cölöpök, amelyek hát azért tudod nyugodtan, tudsz vele tervezni hosszú távon. Ez annyi, amennyi.
Ettől érzem magam stabilnak, amikor megjön az SMS, és igen, még mindig 12.200, köszönöm.
Ja, csak
ide azt a tejet.
10 éve mire volt elég a 12.200, meg mondjuk most mi elég.
Igen.
A Fidesz lelkesen szopatja a legkeményebb rajongótáborát.
Igen.
Tehát ez egy akkora, nem tudom milyen, hogy hívják az ilyen szerelmeket? Ja. Ez szadomazó szerelem, de hogy biztos, hogy van ennek valamilyen majd, kéri hozzászólásban írja oda. Nem, hogy amikor olyan valakibe vagy szerelmes, aki egyébként minden nap beléd tapos is, és hát ő is élvezi, meg te is élvezed.
Klasszikus bántalmazó kapcsolat.
Ez egy klasszikus, egyébként na. Erről van szó. Tényleg az. Tehát, hogyha megnézzük, épp azok a rétegek, akik a legrosszabb régiókban, a legelmaradottabb térségekben, a legszegényebb körülmények között, ők adják a Fidesznek a legstabilabb szavazótáborát.
Így van.
És ők nem kapnak gyakorlatilag semmit.
Nem, hát ugye a családi pótlékon kívül a segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak az összege is szintén ugye a nyugdíjminimumhoz van kötve, tehát az sem emelkedik gyakorlatilag 2008 óta. A gyermekvédelmi kedvezmény, ez az, ami engem a legjobban dühít, tehát hogy az sem, tehát ugye amitől a hátrányos helyzetű, meghalmozottan hátrányos helyzetű kategóriákba kerülhet egy gyerek, és ugye különböző juttatásokhoz jut, az sem emelkedik.
Most megnéztem a legmagasabb összeg, most direkt ránéztem, hogy mégis mekkora az, ami adható, tehát hogyha fogyatékkal él, mi az a tényleg az a max, és 25.900 forint, tehát az a max. Uh-huh. Tehát mondjuk az árvaellátás is ilyen minimál összeg, 24 vagy hány ezer forint, tehát nem vicceljünk már.
És ugye az a kell lennie mögött a filozófia, itt mondjuk pont nem érvényesül, de amúgy is, hogy munkaalapú társadalmat építünk. És mindenkit a munka világába, és ugye itt van nekünk a világrekorder foglalkoztatási rátánk, Magyarországon majdnem mindenkinek van munkája, és többi, és a többi. Ami még egyébként itt a segélyek környékén, meg a közmunka, ott még volt is ebben valóság, de mondjuk az árváknál, meg a sérült gyerekeknél aztán... ott végképp semmi.
Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy a családi adókedvezmény sem emelkedik most már évek óta.
Tehát, hát az is inflálódott.
Az egy gyerek után ugye 10.000 forintos az adókedvezmény, az gyakorlatilag azt hiszem a kezdetek óta annyi, 2015 óta. A két gyerek után 40, azt emelték ugye annó lépcsőzetesen. Három gyerek után az már azért egész jó 100.000 forint. De gyakorlatilag azt is most már megállították. És még ami nagyon érdekes, ugye miről beszéltél itt, hogy munkaalapú társadalom, hogy ezt tök kevesen tudják, vagy majd akkor szembesülnek velük, amikor a gyerekük eléri a 16. életévét, hogy például a családi pótlék, az gyakorlatilag tanköteles korig jár. Igen. Ugye a tanköteles korat azt leszállították 16-ra. Ha iskolába jár a gyereked, és igazolod az iskola látogatási igazolása, akkor kaphatod, ugye, amíg le nem érettségizik a gyerek, vagy el nem végzi a szakmunkásképzőt, a max. 20 éves korig. Onnantól kezdve elmegy a gyereked egyetemre, akkor nulla, azaz nulla forint támogatás jár a gyerek után. És ez az adókedvezmény szintén ehhez van kötve, tehát ha már nem vagy családi pótlékra jogosult, akkor adókedvezményre se vagy jogosult. Az egyetemista gyerekedért nulla forint támogatást kapsz, ugye, amikor a legtöbbe kerül elvileg a gyerek, tehát elmegy a vidéki városba.
Na de most legalább már Erasmus se lesz.
Az a lényeg, hogy ha lehet, akkor gyerek is 18 éves kora körül, lehet 16, de azért, ha még 18-ig hagyod iskolába, hát jó, de utána menjen el most már dolgozni, mert ez így nem tűrhető.
Helyes. Helyes. Egyébként van ez a új intézkedés, hogy a 30 éves koruk előtt gyermeket vállaló nőknek elengedik a adóját, vagy nem kell adót fizetniük, és erről volt szó inkább, meg erről beszélt mindenki, de én most belefutottam itt a nem apró petős részedbe, csak egy olyan részében ennek az intézkedés csomagnak, ami nem volt ennyire téma, hogy ugyanebben a körben a diákhitelt is elengedik.
A két éven belül
szűz. A két éven belül szűz a diplom megszerzését követően. Zseniális.
Nehogy véletlen elmenj a szakmádba,
ne.
A
gyerekek
karrieron.
Fölcsém, diplomás. Mert is elég baj, hogy diplomás nő. Már az is izé, már ezek a léc. Igen. Mert ugye konyha is diplomás nő. De hogy igen, hogy nehogy valamit így elkezdj, aztán. És akkor elvégezted az egyetemet, megszületik a baba, mondjuk 3 éves koráig vagy vele, az a 3 év alatt mindaz, amit az egyetemen összehoztál, az nagyjából már izé. De egyébként is csak úgy két kézzel fognak kapkodni utána a munkaadók, amikor visszamész a 3 éves izé, tudod, igen, hát azt nagyon szeretem.
De egyébként tök mindegy,
hogy vagy 3 gyermeket kell szülni, tehát ez nem úgy van. Igen. És arra kell az idő, és ugye fölveszed az otthonteremtési igen. támogatást, tehát 40 éves korodra végül is már lehetsz pályakezdő diplomásként, anyaként. Ez
az egyik legkívánatosabb kategória a munkaerőpiacon, a 3 gyermekes, de régi diplomával rendelkező, igen. 40 éves igen. nő.
Tök na, ez pedig ez a modell.
Egyébként ez egy, hogy ha nő vagy és még fiatal vagy, akkor biztos szülni fogsz, akkor azért nem végzel. Ha már van egy gyereked, akkor azért nem gyerek. Ha kettő vagy több, akkor meg aztán végképp, mert akkor úgyse. És itt nagyjából, ha meg
40 fölött meg már mindjárt nyugdíjas leszel, meg öreg is vagy.
Volt egy kiváló főnökem a közmédiában. Nem az, akire gondolnak, egy másik kiváló főnököm is. A ügyeletes szerkesztő nem jött be reggel, egy két gyermekes anya a ügyeletbe, értelmszerűen, és akkor írta SMS-ben, hogy hirtelen belázasodott a gyereke, de amint sikerül valamit, akkor jön. És akkor így mutattam a főnökömnek, és azt mondta, mi a faszom közön van nekem ehhez.
És ha meg a munkavállaló szempontját nézed, még valahol legitim is. Mert hogy nyilván olyan munkaerőre van szükséged, aki tényleg non-stop, sőt, még azon túl is ott van.
Hát oké, csak mit tudom én, azért már nem lenne ideje meghaladni így a középkornak ezt a kis utóregzését.
Hát ha mondjuk lennének olyan bölcsödékovodák, meg olyan szociális háló, ami segítene abban téged, hogy egyébként gyereknevelés mellett el tudjam menni dolgozni, meg lennének rugalmas munkabeosztások, meg 4 órás, meg 6 órás munkahely.
Annyi kéne egyébként, stb. Igen, a 4 órás, az, de már 6 órás is sokat segít.
Meg mondjuk több olyan, ami otthonról végezhető esetleg, de hogy ugye ezekből így nem nagyon van Magyarországon, úgyhogy.
Home office, ne emlegesd, mert itt van a Covid már megint a nyakunkban. Na. Nem áll, hogy megbeszéltünk mindent, nem beszéltünk meg mindent. Hát én itt nem nagyon fog tudni mit mondani, de nem azért, hanem azért, mert ez annyira szörnyű ez a történet, hogy a Újpesten a 5 éves kislányt erőszakolta folyamatosan, hosszú ideig, úgyhogy az intézmény vezetői tudtak róla. Mert ugye, amikor az édesanyja hazavitte időnként, akkor látta a sírlésüket, és ezt jelentette az intézménynek, akik még nem aznap vitték el orvoshoz, hanem még egy kicsit foglalkoztak vele, megmosdatták, ezért próbálgatták, így eltüntett a nyomokat, és csak utána, tehát benne voltak ők is. Hogy, ja. Hát, hát mi itt a kérdés? Az a kérdés, hogy a fenébe lehetnek ekkora állatok bizonyos emberek, de erre nem nagyon tudunk válaszolni.
Hát ugye itt a társai bántalmazták a kislányt. A gyermekvédelem az a terület, amiről azt szerintem a legborzasztóbb beszélni, és ez az a terület, amit hát 20 éve gyakorlom ezt a szakmát, de 20 éve semmi sem változott. És ha azt lehet mondani, talán még rosszabb. Tehát beszélünk itt ugye a pedagógusokról, egészségügyi dolgozókról, mindenkinek nagyon fontos a béremelése, de ez a terület, ez valamiért szinte mindig kimarad a szórásból. A gyermekvédelem ugye a szociális szférának minősül, és a gyermekvédelemben a fizetések azok mindenek alatt vannak. Brutálisan alacsonyok a fizetések. Hát tehát például ugye vannak nevelők egy-egy ilyen gyermekotthonban, akiknek felsőfokú végzettségük van, ők pedagógus bértábla, azt ha jól emlékszem, pedagógus bértábla szerint kapnak fizetést, viszont ők vannak kevesebben, és vannak a felügyelők, akik ugye gyakorlatilag bármit csinálnak. Én itt ki is néztem magamnak, hogy még jogi segítséget is kell nyújtani a gyereknek, meg nem tudom én milyen feladatai vannak, tehát hogy gyakorlatilag minden nevelési feladatot ők végeznek, ők tanulnak a gyerekkel. De most ez a felügyelő végzettség, ez egy 70 órás tanfolyam, 8 általánosra végezhető.
Aha.
Na most azt hiszem, hogy ezzel sok mindent elmondtam.
Kompatibilis a határvadásszal.
Igen, tehát aki sehol nem talál munkát, még a szakmai bérminimumot sem keresik meg, ezt akartam mondani, ugye, mert nincs szakmunkás végzettséghez kötve. Tehát szerintem mondjuk így minimálbér, meg egy kis pótlék, valami, ezekért dolgoznak a nevelők, vagy a felügyelők, és az idejük nagy részében ők vannak a gyerekekkel. Ami egészen borzasztó. És akkor ezzel szemben meg ugye, tehát hogy ilyen körülmények vannak a gyermekotthonokban, ott vannak a nevelőszülők, és ott egy másik történet, amit ugye egyébként a Telex írt meg, hogy egy nevelőszülő család örökbe akarta fogadni a gyereket, és ezért elvették tőlük, mert veszélyeztették, hogy más fogadhassa örökbe a gyereket. És akkor azt mondom, hogy mi van itt a gyermekvédelemben? Tehát, hogy ez valami elképesztő. Amikor valaki szerető családban nevel egy gyereket, attól elvesszük. A gyermekotthonban nem figyelünk rá, óriási nagy a fluktuáció, tehát én ismertem olyan pedagógust, aki dolgozott gyermekotthonban, és mondta, hogy egyszerűen nem bírod sokáig, borzasztó, kiégsz. Ezt nem lehet elviselni, ez brutál. A gyerekek szöknek, rengeteg brutalitással találkozol, rengeteg traumát átélt gyerekkel, és hogy gyakorlatilag a nevelők azok általában pár év után nem bírják tovább, és elhagyják ezt a szakmát. És szóval amíg ezt a területet nem teszik rendbe, addig borzasztó sérült gyerekek kerülnek ki ezeknek az intézményeknek a falai közül, és utána rengeteggel ott találkozhatunk majd a Népligeti aluljáróban, meg a stadionoknál, meg nem tudom én hol. És épp az előbb, amikor beszéltünk itt erről, hogy milyen támogatások nem emelkednek, például ezeknek a gyerekeknek a támogatása sem emelkedik 2008 óta, amikor kikerülnek ugye az utcára 18 évesen, és akkor kapnak, aztán a családi pótlékot gyűjtik nekik össze. Hogyha mindent jól gyűjtöttek újszülött korától, akkor kap 1,5 millió forintot körülbelül, és akkor azzal lehet menni az utcára.
Igen, mert ugye itt az a szörnyűség, a hétköznapi szörnyűségük mellett, a nagy szörnyűség, vagy a globális szörnyűség, hogy ha te bekerülsz egy ilyen intézménybe, az lezárult az életed.
Igen.
És hát egy egészséges társadalomnak pont arról szólna a működése, hogy mindent megtegyen azért, hogy megteremtse azt a lehetőséget, hogy tök mindegy, hogy te Bükkábrányba születtél, de rég mondtam, vagy Budapest második kerületébe, vagy tanyavilágba Szeged környékén. A lehetőség adott legyen mindenkinek, nekis, iskola, támogatások, minden. Na most Magyarországon meg ugye az a legnagyobb társadalmi, egyik legnagyobb társadalmi probléma, hogy a születésed dönti el a sorsod. Tehát, hogyha te oda születtél valahova, akkor valószínűleg azt a pályát fogod befutni, amit ott be lehet, és ezen kívül nem jut semmi. És ez a borzalmas ebben, hogy nem tudjuk, hogy hány embert veszítünk el. Ugye a finneknek a Gulyás Marci riportjában kiderült, hogy a finneknek az a filozófiája, és erre építették fel a új Finnországot, hogy Finnország kis ország, nem veszíthet el egyetlen embert sem. És ezért mindent megtesznek, hogy Magyarországon fogalmunk nincs, hogy hány tehetséget, hány okos gyereket, hány mit tanénk, tök mindegy, mindenki gondoljon, amilyen pályára akar, veszítünk el azzal, hogy ki se derülhet. Igen. Az, hogy ő mi lehetett volna.
Csak tudod, ebben az a szörnyű, hogyha valaki mély szegénységbe születik mondjuk, vagy egy olyan környezetbe születik bele, akkor elvileg ugye van rá magyarázat, hogy ő miért nem jut el sehova, de a gyermekvédelem, hogy a nevében is benne van, azért veszi ki a családjából azt a gyereket, azért helyezi védelembe, hogy az a gyerek utána jusson valamire, tehát egészségesen fejlődjön, szeretetteljes környezetben üljön föl, kapjon megfelelő oktatást, és ez nincs. Tehát lehet, hogy a gyermekvédelemben felnövő gyerek még rosszabb sorsra fog jutni, mint ha maradt volna a családjában. Hát ez viszont meg az állam hibája.
Ezzel ugye sokat küzdenek, hogy csak azért, mert szegény egy család ne emeljék ki a gyereket. Igen. Tehát, hogy annak legyen olyan oka, hogy bántalmazás, hogy valami, amiért tényleg ki kell így hirtelen emelni, de hogy alapvetően csak azért, mert szegény, nem biztos, hogy ki kell onnan emelni. Most ugye ebbe a telexes történetben ugye az is volt, hogy akkor arról volt benne egy ilyen kis vita, hogy megszólaltattak a szakértőket, például a Hintalavon alapítványt is, meg még több másik szervezetet, hogy ők ugye ezeket hogy látják, és hogy például a nevelőszülők szerepe ugye milyen fontos lenne. Itt ugye a nevelőszülőktől átvitték másik nevelőszülőktől, mert túlságosan kötődtek, hogy ugye ennek is van, lennének szabályai, hogy ki alkalmas mondjuk nevelőszülőnek, ugye volt olyan, aki nem alkalmas, mert hogy azt mondták rá, hogy túlságosan kötődik a gyerekhez, akit előbb-utóbb örökbe fognak fogadni, és nem ők fogják örökbe fogadni, tehát hogy el kell tudni engedni, tehát hogy igazából csak náladon átmenetileg most nagyon csúnya hasonlat, és mindenkit elnézést kérek, és nem akarok senkit megbántani, vagy ledegradálni, de hogy az állatvédelemben hasonló problémák vannak, nem akarom a gyerekeket a kutyákhoz hasonlítani, csak azért mondom a párhuzamot, mert tényleg nagyon hasonló. Ott is vannak ugye rengeteg szervezet, nincs hol rakni ugye a sok kóbor, meg nem tudom, befogott állatot. Ezért ugye vannak az ideiglenes gazdák, akik ez azért kerülnek oda ugye a kutyák, macskák, stb. Állatok, hogy azok... úgy etessék, hogy kell, felépüljön a kutya, mit tudom én, ha betegsége van, akkor ott kezelik, stb. Szocializálódik, és onnan keresnek majd gazdát. De hogy nem fogadhatnak be minden kutyát azok, akik nevelőszülők, bocsánat, tehát ideiglenes örökbefogadók, mert akkor nálam már egy idő után lesz 20 kutya, amit nyilván nem tud ellátni. Viszont ugye mindig jönnek be újabbak a rendszerben. Na most a nevelőszülőknél is hasonló van, tehát hogyha tényleg valaki nevelőszülőnek jelentkezik, de őket akkor fel kéne készíteni pszichológiailag megfelelő, ahogy itt is volt, hogy nem foglalkozott velük senki, tehát nekik ez ugyanolyan trauma volt, hogy elvették tőlük a gyereket, mint a gyereknek. Tehát, hogy velük is kellett volna foglalkozni, tényleg ki kéne menni folyton környezettanulmányra, követni kéne őket, figyelni, sokkal több támogatást kéne adni, tehát, hogy ez egy külön munka tulajdonképpen nevelőszülőnek lenni, amivel ugyanúgy foglalkozni kéne, mint az összes többi szakmával. Nekik is ugye nehéz volt elengedni, de itt még lehet abban való igazság, hogy áthelyezték, tényleg nem tudjuk, hogy mi történt ott, mert ugye volt egy eset, ott találkoztak örökbefogadó szülőkkel, hogy végülis miért alakultak ott rosszul a dolgok, ugye nem láttuk, ez mind ilyen kétoldalú sztori, hogy az egyik felet halljuk, a másikat nem. De hogy velük is foglalkozni kéne, és főleg azért, mert hogy erre egyébként épültek ki konkrét bűncselekmények, meg olyan családok, akik ugye ebből keresnek pénzt, meg ebből élnek, és a hozzájuk kerülő gyerekekkel meg úgy bánnak, ahogy. Tehát ebből rengeteg olyan helyzet jött ki,
igen, hogy... csak ők nem akarják örökbe fogadni a gyereket.
Igen, de senki nem foglalkozik velük, tehát ezt mondom, hogy a nevelőszülőkkel se akkor, amikor jól végzik a dolgokat, se akkor, amikor rosszul, de hogy pont az ilyen gyerekekkel aztán végképp nem foglalkozik senki, hogy mi lesz velük, és akkor néha valaki észreveszi az óvodában, hogy az iskolában, hogy a gyerekkel van valami, mert hogy nem úgy viselkedik, vagy furcsa, vagy mit tudom én, sérülések vannak rajta, és akkor indul valami nyomozás, de azt hiszem, kívül senki nem foglalkozik.
És ugye pár órás tanfolyam az, ami ehhez szükséges, és utána nem felügyelik őket megfelelően, mert ugye erre sincs kapacitás. Azért én mégis feltenném azt a kérdést, hogy lehet-e azt tanítani, vagy képezni, hogy ne szeress, ne kötődj. Szerintem nem lehet. Tehát, hogyha egy nevelőszülő arra is képezünk, hogy ő most átmenetileg neveljen egy gyereket, én nem tudom elképzelni, hogyha én nevelek mondjuk egy gyereket, valószínűleg is vagyok alkalmas akkor nevelőszülőnek, de hogyha én nevelek egy gyereket, akkor azt ne szeressem úgy, amennyire csak tudom. És még valami, tehát ugye akkor, hogyha egy nevelőszülő úgy dönt, hogy örökbe fogad egy gyereket, vagy örökbe szeretné fogadni azt a gyereket, aki nevelőszülőként volt, vagy nevelésben volt eddig nála, akkor ő azzal anyagilag hatalmasat veszít. Igen. Mert ugye egy nevelőszülő az nevelőszülői díjazást kap, meg mindenféle más juttatásokat, ellátást, ellátmányt, hasonlókat. Ha pedig örökbe fogadja a gyereket, akkor azután csak családi pótlék jár, semmi más. Na most nyilván neki nem fűződik ehhez érdeke, tehát nyilván, hogy szeretetből próbál örökbe fogadni valakit. Szóval nekem az más, amiről beszélt, hogy igen, vannak ezek a megélhetési nevelőszülők, akik, tehát őket persze, egyértelmű, hogy ezt a rendszert sokkal jobban kellene felügyelni. Csak nekem az, hogyha egy nevelőszülő kötődik rettenetesen egy gyerekhez, és örökbe akarja fogadni, hogy ezt miért ne tehetné meg, ez teljesen érthetetlen. Szóval ezt nem értem.
Ez a része igen, az a része nekem értető, hogy ezzel viszont elveszít az állam egy tök jó nevelőszülőt, aki meg mondjuk tehát megfelelő gondozás, akkor a következő gyerek, akinek kiemelnek, annak már nem lesz nevelőszülője, mert elveszítettünk egy nevelőszülőt azzal, hogy...
De adtunk egy szülőt egy másiknak.
Igen, ez nehéz kérdés.
Az, mert egy-egy eset, csak hogyha tömegessé válik, egyébként ez baromi nehéz lehet. Igen. És ezen gondolkodtam, amit mondtál, hogy meg azt megtanulni, nyilván egy ilyen x órás izé határvadász szerű tanfolyamon, hogy ne szeresd meg annyira a gyereket, de hogy teremts mégis köré
szeretett teljes
izé közeget. Ja.
Kicsit talán úgy lehetne, talán nem tudom, nyilván nem tudom, hogy ahogy az óvónők, meg a tanárok vannak a diákjaikkal, meg a gyerekek, hogy ott van velük egész nap, ő foglalkozik vele, meghallgatja, beszélget, de hogy attól, ami utána
meg elengedi. Úgy tekinteni rá, mint egy diákra igazán.
Tehát nyilván szeretném foglalkozni vele, de nem tudom. Tehát nem hiszem, hogy ez egyébként nagyon könnyű, vagy megoldható, nem tudom, tényleg nem tudom. Olyanokkal kéne talán egyszer, ha már újságírók vagyunk, készíthetnénk nevelőszülőkkel, akár riportokat, interjúkat, hogy kiderüljön, hogy ezt hogy lehet kezelni, akinek sikerült mondjuk ezt jól kezelni. Valami jó példát mutatni, hogy ez hogy működhet.
Mert mi hiányzik innen is? Az állam. Mint mindenhonnan, ahol ott kéne lennie, és hol van az állam mindenhol, ahol nem kéne?
Nem baj, azért ennyi, hogy szívesen sok gyerek. Ennyi.
Igen. Magyar Hang, de azt hagyjam, hogy itt az új Magyar Hang, mert van benne átlátszó melléklet. Tehát?
Ahogy említettem, volt beszámolunk arról, hogy működik ez az integritás, hatóságos, munkacsoportos, korrupcióellenes dolog. Már mennyire működik, ugye? Egyrészt ebbéli kalandjainkat fedjük fel, aztán van írásunk arról, hogy hogyan az ormáságban, ami ugye, mint tudjuk, az ország egyik legszényebb területe, hogyan futott az átonyra 6 perc alatt egy ilyen mintaprogram, amit az állam megtámogatott 500 millió forinttal, aztán nem működött sajnos. Arról is írtunk, hogy egy fideszes, győri fideszes képviselő édesanyjának a cége, hogy jutott hozzá a csokonyavisontai fürdőhöz. Illetve az Olaf küzdelméről írunk még, hogy egy ilyen hulladékkal kapcsolatos projekt, ugye, hogy működött, illetve nem működött Magyarországon, az van, milyen kifogásai vannak az Olafnak, és hogy ezzel mit kezdenek, illetve adatos kollégáim írtak arra, hogy az EU-s, tehát az adatok alapján az EU-s szankciók hatása Oroszországra, hogy ez működnek-e a szankciók, vagy sem.
Olvastad ezt a cikket?
És ezt vettük Gócsónál. Ezt a szép hosszút, te nem olvastad?
Hát most vettem kezembe a lapot, hogy fél órával ezelőtt majd beültünk műsor készíteni. Nem, ne haragudj, nem olvastam. De nem csak azért, mert hogy most akkor működnek a szankciók, vagy nem, mit mondhatunk.
Szerintem
ez nagy vita.
Működnek.
Na, most már fogom olvasni.
Jó, most, hogy jó
hírtam. Igen. És hát akkor itt van köré építve ugye a Magyar Hang. Puzsé Robert van hátul. Én meg elő. Mármint, hogy ez nem én vagyok, hanem én csináltam Valanyosi Péterrel interjút. De hagyjál, milyen se volt még. Két interjú is van alapban.
Nagyon aktív volt.
Interjú halmozódás esete forog fönn. A másik interjút az Bolgár Györggyel készítettem, és annyira friss alap, hogy még átlapozni se tudtam. Úgyhogy ez egy nagyon béna ajánló volt.
Van riportunk a határról.
De itt a megmentők.
Majláth Ronald tollából. Körmendi Zsuzsa, Puzsé Róbert, Lányi András publicisztikája. Még valamit. Grimm Balázs riportja a közmunkás ultratávfutóról. Hát talán ezek a legfontosabbak, amik most hirtelen eszembe jutottak.
És egy nyugtanító kérdés, ami az egész műsort végigkísérte a háttérben, és szerintem ezt tisztáznunk kell. Ezt neked egyben van építve a pulóvered a sálladdal?
Abszolút egyben van építve, igen.
Köszönjük a figyelmet, azt nem mondanám, nyugtalan további kérdéseket tett föl. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és köszi, hogy beszélgettünk.
Köszönjük,
sziasztok!